Én úgy gondolom, hogy egyébként mindent megtesz, ami tőle telhető, és tőle telik annak érdekében, hogy azt a humán erőforrást, amire neki szüksége van, azt ha kell, akkor át tudja csábítani. És ezt látjuk például abban, ahogyan nyilvánvalóan az MCC működik, tehát az elit oktatás, az elit képzés az egy nagyon fontos pillére annak, ahogyan a magyar állam humán tőkét igyekszik elszívni Erdélyből. Itt nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki elmegy, aki MCC-s, hanem azt jelenti, hogy nagyon jó lehetőségeket biztosít az MCC azoknak a diákoknak, akik nagyon jól teljesítenek, arra, hogy nagyon jó lehetőségeik legyenek Magyarországon karriert befutni. Vagy egy másik hasonló példa az az, ami például a sportklubok tevékenységével, a sport utánképzés tevékenységével kapcsolatosan történik. Tehát ugye megkeresik és gyűjtik a fiatal tehetségeket, akiket akár hoki, akár foci téren ugye képeznek Székelyföldön. És ha a gyerek egész jó focista, akkor meglépheti akár a Felcsúti Puskás Akadémia küszöbét is, hogyha arról van szó, szóval nyilván azt is jelenti, hogy akkor a mi közösségünk lesz annyival kevesebb. Tehát, hogy törekvések vannak, nem állítjuk, vagy nem gondoljuk azt, hogy minden tevékenysége a Fidesznek arról szólna, hogy az erdélyi magyarságot szeretné Magyarországra telepítettetni, de hogy megválogatja, hogy a számára kívánatos személyek, számára kívánatos tudás az, ha kell, akkor oda tudjon érkezni.
Ugye már is szóba került az MCC, ugye nagyon sokan mondhatják azt, hogy igen ám, de hát milyen jó, hogy például Kolozsváron van egyetemi bentlakás, az egyetemi programban résztvevőknek ingyen szállás, miközben ugye látjuk, hogy milyen árak vannak Kolozsváron az ingatlanok, lakáskiadások tekintetében. Hogy lehet feloldani akkor ezt az ellentmondást, vagy érdemes kihasználni, tudatosan kihasználni ezeket a lehetőségeket, és itthon kamatoztatni azt a tudást, amivel az MCC is tudja támogatni a fiatalokat, vagy amit az MCC-ben is felszednek?
Érdemes szerintem talán két oldalról megközelíteni ezt a kérdést, mert hogy az, amikor azt mondjuk, vagy azzal mentjük fel az MCC-nek a létét, hogy tehát mégiscsak ingyen biztosít szállást egy Románia egyik legdrágább városában, akkor azért fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért nincs elég bentlakáshely a diákok számára, miért van az, hogy csak bizonyos diákok férhetnek hozzá ezekhez a bentlakáshelyekhez, vagy feltehetjük akár azt a kérdést is, hogy egy olyan város, mint Kolozsvár, miért nem figyel tudatosan arra, hogy például a bérlői piacát valamilyen szempontból adott esetben szabályozza, hogy a fent lévő lakásállomány tulajdonosai, akik kiadják a diákoknak a lakásukat, azok ne tudják kizsákmányolni konkrétan a diákréteget, mert hogy valójában ami most történik Kolozsváron, az ez, a város az kiszipolyozza a Kolozsvárra érkező diákokat, ami áttételesen azt jelenti, hogy Kolozsvár kiszipolyozza a székelyföldi, marosvásárhelyi, szatmári, nagyváradi, sorolhatnám máshonnan érkező diákokat, mert hogy ugye a család az, aki támogatja ezeket a diákokat otthonról. Feltérképezni azt, hogy akkor valóban lehetősége az, amit az MCC-t csinál. Szerintem a ma este folyamán Kis Tamás nagyon jó választ adott erre, akkor, amikor egy párhuzamba próbálta vonni azt, hogy hogyan klaszteresedik a román oktatási rendszer, és erre egy nagyon jó példát hozott azzal, hogy az elmúlt 10 évben 10%-ot nőtt a Bukarestben magánoktatásba kerülő diákoknak a száma, és hogy ez valójában azt jelenti, hogy azonos gazdasági háttérrel rendelkező diákok az azonos gazdasági háttérrel rendelkező diákokkal fognak egy iskolába járni. Ami nyilvánvalóan fog eredményezni nagyon durva szakadást, törésvonalakat abban, hogy milyen típusú oktatáshoz férhet hozzá az, akinek megfelelő gazdasági tőkéje van, és milyen típusú oktatáshoz férhet hozzá az, akinek nincs. És hogy a párhuzam másik fele az az, hogy valójában ez történik Erdélyben is, csak hogy ez nem a magán, tehát nem ennek a neoliberális gazdasági logika alapján működő mechanizmus alapján történik, hanem kvázi magyar állami támogatással. Mert hogy mi történik? Az MCC az egy dolog, hogy oktat, de hogy a magyar állam azoknak az iskoláknak a felújítását, tanszerbeszerzését, korszerűsítését támogatja, amelyek az erdélyi magyarságnak az elit iskolái. Tehát most itt gondoljunk Bújai Liceumra Marosvásárhelyen, vagy az ilyen református kollégiumokra a több városban. És oda kik jutnak be ezekbe az iskolákba? Tehát, hogy eleve zajlik egy elitoktatás azzal, hogy nem egyenlő az oktatási rendszerünk, nem ugyanahoz a minőségi oktatáshoz férhet hozzá az, aki mondjuk Kolozsváron jár a Jézsaukába, vagy Székelykeresztúron egy iskolába, és azzal, hogy a magyar állam kimondottan ezeket az elit intézményeket támogatja, valójában ráerősít azokra az egyenlőtlenségekre, amik eleve ott vannak, és már önmagukban amiatt, hogy az oktatás minősége nem ugyanolyan a két oktatási helyszínen, ezért termelik az egyenlőtlenséget folyamatosan. És akkor erre jön rá az, hogy behozza az MCC-t, ami egy még egy szintet lép, és azt mondja, hogy ő aztán még inkább elitet fog oktatni, ahova megint csak az van, hogy bizonyos típusú diákok tudnak nagyobb arányban bekerül. kerülni, tehát még inkább eredményezi azt a fajta társadalmi törést, ami eleve egyébként is nagy, és ez az egyenlőtlenség, ami így képeződik ezáltal folyamatosan. Tehát, hogy nem gondolom, hogy fel lehet menteni, vagy hogy nem gondolom, hogy azzal a narratívával, hogy hát akkor használjuk ki azt, hogy ez így van, és használjuk a magunk javára. Nem, ez egy önmagunkat becsapó narratíva, hogyha azt hiszük, hogy ezt tudjuk a saját magunk javára használni, mert nem tudjuk.
Itt elhangzott Csíkszeredában a beszélgetése, hogy a magyar társadalomnak, a magyarországi magyar társadalomnak a többsége még egyetért a kettős állampolgársággal, a támogatással is egyetért, bár szűk a többség, viszont a szavazati joggal, az erdélyi magyarok, vagy a kárpát-medencei magyarok szavazati jogával nem értenek egyet, kétharmaduk körülbelül. Miért van az, hogy a Kárpát-medencében egyrészt könnyű a szavazás Magyarország fele, miközben ugye tudjuk, hogy az Egyesült Államokban, hogy nem utogassunk máshova, is van egy hatalmas magyar diaszpóra, ott viszont egyáltalán nem egyszerű szavazni, akkor sem, hogyha kettős állampolgár vagy magyar állampolgár az illető.
Igen, itt ugye az történik, hogy van egy nagyon erős egyenlőtlenség a között, hogy mi hogyan férünk hozzá ahhoz, hogy a szavazati jogunkkal éljünk, miközben hogyan férnek hozzá azok az egyébként potenciálisan magyarországi lakcímmel rendelkező Magyarországról kivándorolt, tehát diaszpórában élő magyarok, akiknek viszont ugye az egyetlen lehetőségük, hogy a magyar választásokon szavazzanak, az az, hogyha elutaznak egy külképviselethez, és ugye ez sok esetben több órás utat jelent akár, és több órás sorbanállás is jelenthet akár. És akkor ehhez képest ugye nekünk, erdélyi magyaroknak, noha nem egyenlő szavazati jogunk van, hiszen ugye egy diaszpórában élő magyar, egy magyarországi magyar szavazhat egy egyéni képviselőre és szavazhat a listára, mindeddig mi csak egy listára szavazunk. Tehát, hogy ez nem egyenlő. Tehát jogunk az van, de nem egyenlően. Viszont ugye közben az történik, hogy nálunk nem az van, hogy akkor most Csíkszeredába kéne utaznom, vagy Kolozsvára kéne utaznom, esetleg Bukarestbe kéne utaznom, hogy leadjam személyesen a szavazatomat, mint ahogy a diaszpórában élőkkel történik, hanem az van, hogy egy facilitált szavazásnak vagyunk a szemtanúi, amiben az RMDS elképesztően nagy szerepet vállal, és ez egyértelműen nagyon nagy feszültségeket okoz, és érthető módon okoz magyarországi magyar és az erdélyi magyarok, vagy hát külhoni magyarok között. Hiszen az történik ugye, hogy kvázi bárki összegyűjtheti tőlem a szavazatomat, hiszen erre a magyar jogrend adott egy kiskaput, és ezáltal teljes mértékben átláthatatlanná teszi azt, hogy az én szavazatom egyébként milyen kezeken és kinken keresztül jut el egy magyar képviseletig, ami aztán eljuttatja Magyarországra, és ahol valahol aztán majd meg fogják azt számolni. Tehát én úgy gondolom, hogy részben érthető ez a fajta feszültség, nagyon káros is, és hogy eltereli a figyelmet arról, hogy mik bennünk a közös, és hogy lehetne esetleg azzal foglalkozni. Nyilvánvalóan egy frusztrációt okoz, és hogy mindkét politikai oldal használja ezt a narratívát nagyon nagy erőkkel, mert hogy ez egy tök jó narratíva, amit folyamatosan be lehet dobni. Nyilvánvalóan az van, hogy az erdélyi magyarság túlnyomó részben, ahogy mondtad, a Fidesz támogatja, ezért nekünk megteszik azt, hogy a lehető legkönnyebbé váljon a szavazás, míg azért a diaszpórában élő magyaroknak a többsége nem a Fideszt támogatja, ezért ugye azt is érzik, hogy hát nekik direkt azért olyan nehéz szavazni, mert ők nem az állampártot támogatják. Tehát, hogy vannak ezek a különbségek, amiket nagyon jó lenne valahogyan kiegyenlíteni, hogy ez így technikailag hogyan történik, az vitatható, vagy hogy arról vitatkoznunk is kell, hogy ezzel mi a jó megoldás. De mindenképpen azt gondolom, hogy elsősorban annak kéne történnie, hogy az RMDS nem facilitálja tovább ezt a szavazatot. Tehát hogy az, ahogyan kampányol, amilyen mértékben kampányol, és ahogyan gyűjti a szavazatokat, azt teszi lehetővé azt, hogy ugye mostanáig több mint 200 ezer magyar szavazott le a Fideszre, és hogy most ugye Kálmán Hunor nagyon recensen beígérte az 500 ezer erdélyi magyar szavazatot a Fidesznek. És ez csak is akkor fog megvalósíthatóvá válni, hogyha azt az RMDS maga megy, és regisztráltatja az embereket, és aztán gyűjti össze ezeket a szavazatokat. És ez jogosan okoz egy feszültséget, és ezt jó lenne feloldani.